Nem feltétlenül szeretem interjú alanyaimat kényelmetlen helyzetbe hozni, de ennek a Király Kinga Júliával folytatott ma esti beszélgetésünknek van egy előzménye, egy magánbeszélgetés, ahol azt mondta a most, ma este Marosvásárhelyen bemutatott regényéről, hogy ez szabadulás valamilyen értelemben. Hogy mitől, azt most magyarázzák Király Kinga Júlia, nem akarom ennél jobban zavarba hozni.
Igazából az a magánbeszélgetés ébresztett rá, hogy ez szabadulás. Nagyon furán és felszabadulva éreztem magam ugyanis a könyvvásáron, és ez nem amiatt történt, hogy lett egy újabb könyv, aminek az ember örül, és olykor nem túl elegánsan élvezi az e körül zajló habosításokat, hanem egyszerűen elképesztő szabadságérzet volt bennem. És hát lehet, hogy most sokakat meg fogok botránkoztatni az ide nem tartozás érzetem, mert azt gondolom, hogy ezzel a regényen én levágtam magam erről a városról. Arról a városról, ami hát a regényben ugye megjelenik, mint frontváros, de én azt hiszem, hogy a frontváros nem ebben az etnikai konfliktusok perspektívájában érzékelem a regényben, vagy nem csak, hanem egész egyszerűen a titkok, tabuk, a beteljesülés, kiteljesedés ellehetetlenítése, a közbeszéd uralja az egyént, nem pedig az egyén irányítja a közbeszédet, azok az zárványok, amiben különböző, akár szakmai fórumok mentén az ember belekerül, és onnan szinte lehetetlenség kitörni, és ettől azt hiszem, hogy én megszabadultam.
Amikor azt mondod, hogy ettől a várostól, akkor tényleg egészen konkrétan Marosvásárhelyről beszélsz, vagy egy szimbolikus városról, vagy is-is?
Is-is. Tehát Marosvásárhelyről nyilván, mint a életem felének, a több mint felének a helyszíne, vagy eddig, és Erdélyről, ami úgy zárta körbe magát egyfajta gőgbe, egy hübriszbe, amivel én nem szeretnék a továbbiakban kezdeni semmit. Tehát azt hiszem, hogy ez a regény, ez a legbelül tulajdonképpen az áldozatiságból, vagy az áldozati szerepből származó gőgnek a regénye, és ez egy olyan minta, ami évszázadok óta, vagy hát mindenképpen száz éve mindenképpen öröklődik generációról generációra, és nem, tehát hogy azt hiszem, hogy nem lehet közöm. Tehát egyszerűen a személyes integritásom érdekében nem lehet közöm az áldozati szerephez többet.
Azért necces, amit mondasz, mert a jelenlegi magyarországi közállapotokat és politikai vitákat illetően egyre többször hangzik el, hogy ha még van normalitás, akkor az Erdély, vagy ha újra meg lehet találni a normalitást, akkor az Erdély. Lehet egyfajta minta, de ez így sokszor elhangzik. Nem állítom, hogy igaz, nem igaz, de jelen van ez a típusú mondat. És te most azt mondod, hogy itt van egy Erdély hübrisz. Ha az elmúlt 20 évre mondanád, vagy az elmúlt 70-re, vagy 90-re, vagy 100 évre, akkor érteném, és ez a trianoni áldozat hübrisze lenne. De most egy kicsit nehezebb értelmezni, hogy mire gondolsz.
Megpróbálom akkor jobban kifejteni. Nyilván a trianoni trauma és az ebből származó áldozati gőg ezt keretezi. És azon belül aztán így elválnak, vagy osztódnak ezek a szerepek. A női szerepekben például a nagy áldozati anyák, aztán a nagy áldozati apák egyébként, akik a rendszerek kiszolgáltatottjai voltak, de egyben a rendszerek kiszolgáló is, azáltal, hogy bystanderként ott voltak, és nem találták meg az ellen.
Szemtanúként
ott voltak, nem találták meg a lázadásnak a megfelelő formáit, ettől aztán ők magukat is áldozatnak tekintették. A 89 utáni látszólag kitáguló világban, ahogy egyre inkább szabadult fel mondjuk a bölcsészettudomány, és akkor honosodott meg egy csomó párbeszéd és műhely, ott is mindig volt valami ami mentén az nyert, tehát egyfajta rivalizálás, és az nyert, aki régebb óta nagyobb terhet cipelt. Tehát ez egy ilyen körforgás, amiből egész egyszerűen lehetetlen kiszállni, és mint minden örvény esetében kívülről látszik az örvény, a benne levő az csavarodik rá, vagy csavarodik együtt a sodrással.
Mi kell ahhoz, hogy kívül kerülj?
Szerintem rengeteg munka önmagunkon. Nagyon-nagyon konok ragaszkodás az objektivitáshoz. Sokszor nagyon-nagyon erős szálak elvágása, tehát nem, most nem arra gondolok, hogy az ember megtagadja a családját, hanem arra gondolok, hogy az ember képes a családjából, vagy azokról a családi szövegkörnyezetekből kiszállni, amiben belenőtt. És ebben mindig az a nagyon nehéz, hogy nem biztos, hogy egyből kínálkozik alternatív, vagy másik szövegkörnyezet, amiben az ember tovább folytatni kívánja az életét, hanem egész egyszerűen így elvágólagosan kell azt mondani, hogy a kötelékeim egyek, és amit a világról gondolok, az meg nem a köteléknek tulajdonképpen a leképeződése. Én így látom, de hát nincsen recept. Nekem ez segített, azt hiszem, ebben a könyvben, és nagyon-nagyon folyamatosan foglalkoznom kellett csak ennyiben gondolom, hogy önéletrajz, hogy folyamatosan foglalkoznom kellett a valahova tartozásommal, a mivé válással, és azokkal a belső tabuk, tehát azokkal a tabukkal, amik belülről mozgatnak engem, azokkal olyan szemérmetlenül leszámolni, ahogyan mondom, elég szemérmetlenül tettem a regényben.
Mivel számoltál le, és mi az, amit nem tudtál?
Például a saját áldozatiságommal, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Hogy én is magamat folyamatosan egy ilyen frusztrált, középosztálybeli, most már lassan középkorú nőként áldozatnak tekintettem, akivel egyébként egy ilyen fajta determinizmus bánik el, hiszen ide születve ez adatott meg, rosszkor szabadult föl körülöttem a világ, nem adatott még meg, meglavagolni azokat a lehetőségeket, amik majd mondjuk egy Erasmus ösztön, tehát hogy az ember nem, és azon rájöttem, hogy tulajdonképpen ezek ilyen felmentő, ezek ürügyek.
De mit lehetett volna másképp csinálni most a rendszerváltás pillanatában, hogy ne bújjunk az ürügyek mögé? Mondjuk a mi középgenerációnak hol vannak a hibái, a mulasztásai?
Ó, ez jó kérdés. Hát én ezt a fajta közönyt, meg ezt a fajta telítődést, vagy a gyors telítődést érzékelem mulasztásnak, de ez meg, most megint az, hogy egyik adódott a másikból, tehát hogy hogyan ne telítődtünk volna mondjuk a 89-es decemberi események, és mondjuk Marosvásárhelyiként a Fekete Március után, hogyan ne telítődtünk volna a történelemmel, És hogyan tudtunk volna mondjuk odafigyelni a délszláv háborúra, vagy azzal egyidejűleg mondjuk a ruandai népírtásra?
De úgy gondolod, hogy nem figyeltünk
oda? Szerintem nem.
Mert nekem például, de persze perspektívák kérdés, hogy ki hol lép be, hogy azért nekem a kamaszkorom az a Wade Britko tudósításával kezdődött, ahol életem első bombázása zajlott ment a rádióban, tehát hogy én nem érzem, tehát azt elfogadom, hogy nem értettük, hogy mi ez.
De te nem a határ mentén laktál, tehát hogy akkor hol laktál, hogy milyen
a határ mentén nyilván, de ez mondjuk történetesen egy rádió tudósítás volt. Vitvrötko ült a szállodaszobába, és telefonon tudósított, és azon keresztül jöttek a hangok, a bombatámadásnak a hangjai sűvítettek a bombák. Tehát, hogy ez egy olyan alapélménye a 90-es évek első felének, hogyha azt mondják, hogy 90-es évek, akkor nekem ez jut eszembe. És aztán nyilván erre rakódik az az élmény, hogy a 90-es évek második felébe elkezdődik ez az ösztöndíj turizmus, vagy felsőoktatási jövésmenés, és a Szerbiából jövők azok hozzák a háborús történeteket, az első történet, ahol elmeséli valaki, hogy milyen embert ölni, az a Márton Áron kollégiumban zajlik. Nagyon érdekes, hogy Szerb Horváth György kollégával néhány nappal ezelőtt beszélgettünk, és ő, aki háború viselt ember, és jelen volt ennél a beszélgetésnél, nem emlékezett erre a vallomásra, törölt. Tehát, hogy az a gyanú nekem, hogy ezek, tehát az a kataklizma, ami a rendszerváltás volt, az bennünk van, akkor is ott volt, nem voltunk érzéketlenek, csak nem voltak hozzá fogalmaink.
Valószínűleg igen, de elképpen nem volt tudásunk sem arról a világról. Nem volt tudásunk ez az önérvényesítéshez. Nem voltak kapaszkodóink. Tehát, hogy mit, én 16 éves voltam, mit tehettem volna, de a közönyömet, vagy azt a fajta, hogy a szegények megbombázták őket, meg majdnem 4 évig tartott Szarajevó ostroma, hogy eszembe nem jutott, hogy ez mivel jár. Ugyanis mindent, ami a háborúval, a körülzártsággal, a fegyverropogással azonosítottunk, azt valóban töröltük szerintem. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy túléltük és megnyílt a világ, megint csak ebben ezt az áldozatiságot látom, és a túlélésnek az örömét, hogy velünk megesett, túléltük, túl vagyunk rajta, megnyílt a világ, és egész egyszerűen bezártuk magunkat megint egy szerepbe.
Ez számomra az a furcsa, hogy ha kiszámolod, hogy mennyi telt el ennek a középgenerációnak a születése és a mai napok között, akkor hosszabb idő fog kijönni, mintha kiszámolod, hogy mennyit telt el a születésünk és az első világháború között. Az első világháború, illetve a második világháború emléke, az egyrészt valamilyen szinten ott volt a családokban, melyik családban milyen szinten van, ahol beszéltek róla, valahol nem. Érdekes ez, hogy tabusították. Ott volt a háborús vagy kvázi békeharcos retorika az iskolában. Ez az a generáció, amelyek még fegyveres kiképzést kaptak, mint utecsiszták, vagy hogy a fenébe mondták, meg pionírok. Tehát, hogy ez a... És hát nem beszélve 89 élményéről, ez most már valóban a saját élményem, hogy határmenti övezetben mi azért tankok között jártunk iskolába, meg tehát, hogy az a, különösen a 89-es év, az nem volt egy fegyvermentes év. Hogy valamilyen módon mi a háború peremén vagy mesdjéjén születtünk, nőttünk fel, és valóban mégis a délszláv háború, ami már a saját háborunk volt, és a mi generációnkat sorozták be, ölték meg, a mi generációnk lógta, próbált meglógni különböző indokokkal a katonaság elől, sőt a mi generációnk még sorkatona volt itthon Romániában, hogy ennek a generációnak, mikor szinte minden a kezébe volt, miért hiányoztak a fogalmai, vagy hol volt a veszélyérzete, vagy ha akkor ott nem volt, akkor hol van ma a veszélyérzete?
Nem tudom, hogy tudok-e rá, de valószínűleg körüljárni tudom, és nem biztos, hogy találok választ rá. Nem tudom, hogy mennyi idősnek kell lenni, és most itt nem az fizikai, biológiai életkorra gondolok, hanem hogy a mi háborús övezeteink azért mégiscsak az önvédelemről szóltak, nem pedig a másokért való kiállásról. Arról szóltak, hogy hogyan lehet egy ilyen rendszerben, ami egy állandósult veszélyhelyzet, amit így úgy lehetett tompítani családilag vagy kisebb körökben, hogyan lehet túlélni, anélkül, hogy egyébként messzire terveznénk. És nem kaptuk meg szerintem a szolidaritásnak az eszközeit, vagy a szolidaritás, ez egy pontosan a Ceausescu kurzusnak egy olyan elmosott, agyonhasznált fogalma volt, amit újrahasznosítva kellett megtanulnunk értelmezni mondjuk most a jelen állapotok között, és igen, én azt hiszem, hogy az együttérzés és szolidaritás fogalmai hiányoztak. Tehát mert a korábbi összezártság az egy magától értetődő, mindegy formák vagyunk, egy ilyen uniformizáltságot jelentett, de azt, hogy úgy érezzél együtt valakivel, hogy te egy másik helyzetben vagy, azt valószínűleg, vagy egy jobb helyzetben, azt valószínűleg utólag tanultuk meg, én a bűntudattal, mindenki más hogyan. Tehát arra én emlékszem, hogy a családban, ha jártak olyan emberek, akik vagy haditudósítók voltak, vagy pedig a holland békefenntartókkal voltak lenni, és tanítottak ilyen non-violence tréningeket, tehát ilyen erőszakmentes tréningeket, önérvényesítést a szrebrenicai mészárlások után az asszonyoknak sokat segítettek, és valami olyan távolról jövő ködös jelentések voltak azok, amit egy-egy vacsoránál elmeséltek, mintha egy másik univerzumban történik, és én nem gondolom magam egy érzéketlen embernek, nem is gondolom, hogy egy érzéketlen kamasz voltam, hanem egész egyszerűen az együttérzésnek, meg az együtt mozgásnak, és az együtt cselekvésnek a fogodzói nem voltak meg az élet, én életemben legalábbis nem.
Azt nem lehet, hogy nem csak az elkopott fogalmai a szolidaritásnak voltak gátjai ennek a megértésnek és átérzésnek, hanem egyszerűen a fizikai térhez való viszony, hogy egy bezárt világ számára ez olyan messzi volt. De. Fogalmunk nem volt, hogy ez hol van. Számomra egyébként akkor vált a délszláv háború nagyon valósággá, amikor elolvastam azt a Radnóti sort, hogy 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak. És kinéztem keresztül a Szamoson, és rájöttem, hogy tényleg. Tehát, hogy ez a pár határ, és az, amit mi a veszély közelségéről, távolságáról gondolunk, az csak azért érvényes, mert ott éltünk a Szamos mellett, amellett a Szabos mellett, amiben egy vasrács volt applikálva, hogy a hullákat fogja fel, a menekülők és a vízbe lőtt emberek hulláit. A határ végleges volt a számunkra. Leszoktunk arról, hogy átgondoljunk határokon.
Igen, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Tehát ez a bezártság és a közben meg így, az nekem azon jár az eszem, hogy ez a Szarajevó is, ugye ez a lezártság, a gyűrűben ostromlott város, de pont az az érdekes, hogy a szarajevóiak meg kívül tudtak tekinteni ezen a gyűrűn, tehát elképesztő módozatait találták meg. Nyilván 4 évet nem lehet összehasonlítani, de az a 4 évnek az intenzitása megfölírja az időbelülséget. És mi meg itt voltunk, és valóban a térbe záródva, tehát ez a fenyegetett térbe való bezáródás, ami még ha véget is ér, a tér megmarad, és a térhasználat megmarad az emberben, szerintem.
De hogy léped át a határt most?
Van bennem még para.
Ugye?
Van bennem még para, és az az érdekes, hogy most már fordítottan, tehát hogy nem a román vámosoktól, vagy határőröktől, nincs vámos határőröktől félek jobban, hanem a magyartól.
Eleve, hogy van határ, én ezt a mai napig nem tudom semmisnek tekinteni, és igen, hát változnak a szabályok. Tegyük hozzá a szarajevói esethez, hogy azért az ott élők, azok évtizedeken keresztül nem éltek bezártságban. Nyelveket beszéltek, utaztak, tehát szabad emberek kerültek csapdába. A mi esetünkben pedig egy csapdából szabaduló ember nem találja az irányt, és nem tud felszabadulni.
Igen. Hát igen, ott volt a Bitef, ha csak színházi fesztiválról beszélünk, ott volt a Jugoton lemezcég, ahonnan mindenki a rock and roll zúzós zenéit hozatta. Oda kiengedtek gyakrabban embereket, az én nagyanyám azért így felváltva utazott Jugoszláviába seftelni, aztán hozta, és akkor tehát így körbe a szocialista blokkban így eladogatott mindent, és ebből tartotta fönn magát. És nekünk Erdélyként ez mindig egy ilyen nagyon nagy elvágyódás terepe volt az akkori ex-Jugoszlávia, és akkor ehhez képest meg tudomást, tehát ugye már említett okok miatt, amit így összeraktunk ketten, tudomást sem veszünk arról, hogy mi történik Jugoszláviával.
Számomra az a magunkra vonatkozó, és akkor ez egy kérdés a te regényeddel kapcsolatban, hogy ez kire vonatkozó reflexió, de a magunkra vonatkozó reflexió legfontosabb tanulsága az, hogy az elvesztett szabadságot, önértékelést, helyzetértékelést visszanyerni, az nem egy generáció. Rólunk mindig azt mondták, hogy ti vagytok az elsők, hiszen ti még kiskamaszok voltatok, amikor a rendszerváltás megtörtént, de nem. Én azt hiszem, hogy mi még mindig a második világháború generáció.
Teljes mértékben. Én a regényemben erre nem tudok választ találni, tehát én vissza is penderítem a főhőst egy olyan kvázi elsatírozott kiinduló pontba, ahonnan minden lehetséges, tehát a kilépés lehetősége is ebből a rendszerből, meg ezekből a mintákból, illetve a világ idegenségének a megtapasztalása után a kényelmes visszaereszkedés a már ismertbe. Mint ahogy ezt nagyon sok esetben nem is lehet eldönteni egy adott pontban, mert soha nem a fizikai megérkezés, hanem a utána jövő események sorozata, meg a döntések és az elhatározódás, és elhatárolódások. Nekem bizonyára az a sűrű eltávolodás Marosvásárhelytől, meg a világban való bolyongás, az nagyon-nagyon sokat segített az öndefinícióban, és nagyon sok kérdés elé állít a mai napig. Lehet, hogy te is föltettél nekem olyan kérdéseket, amik így, hát így kapásból nem tud az ember ezekre. Tehát, hogy így körbe-körbe futkossik, és nem...
Ha ez az eltávolodás, ez jelente megérkezést valahová? Vagy valahova tartozást?
Nem, hanem éppen annak a szabadsága, hogy valószínűleg soha nem lesz megérkezés, és ennek elképesztő felszabadító felismerés, hogy nincs ez a kényszer, hogy meg akarok érkezni. Tehát ez a végtelen tranzit, ami adatot, lehet, hogy csak nekem, lehet, hogy mindenkinek, nem tudom, hogy ez elképesztő felszabadító, nem tudom ezt jobban mondani, hogy nem is akarok megérkezni, egyszerűen imádom most már ezt az útonlevést, azt, hogy de nincs egy fix referencia pont, hanem változnak a pontok, ahonnan magamra és a világra tekintek, és ezért aztán nincsenek azok a fajta ragaszkodások, amik az embert a bilincsbe verik.
De ez nem jelent egyszer, mint otthontalanságot, hogy azért kell apa, anya...
Dehogy nem, hát ha a magánéletemről beszélnék, akkor ez az állandó vágyakozás anyám után, aki sosincs velem, vagy hát csak akkor van velem, amikor erre időt teremtünk, mert egyikünk másikunk utazik, vagy az otthonnak az az érzete, ami a gyerekkori otthon, hogy ezt az ember nem úgy tudja újra rajzolni sem a térképen, sem önmagában, a belső térképen, ahogyan arra gyerekként vágyott volna, az egy állandó vergődés.
Mert az én generációs önreflexiumhoz hozzátartozik, hogy igen, ezt az otthon elvesztését és ennek a tudomásul vételét, hogy az egy mítosz, amiben éltünk, a rendszer, amiben éltünk, az is mítosz. Lebomlott. Az is mítosz, amit az utána való évtizedekről gondoltunk, de az a fajta képesség, hogy berendezz egy új otthonosságot magad körül, sokkal nagyobb léptékben, sokkal nagyvonalúbban, érzékenyebben, egy ilyen globális otthon, ha tetszik, és ebben nem azt értem, hogy az ember repked a Bahamák és a nem tudom mi között, hanem hogy barátai az isztambuliak, és barátai a varsóiak, és tudja, hogy hívják a kis utcát Velencében, és tehát ezt a fajta világra való odafigyelést, ez egy nagy feladat, amit lehet, hogy sok mindent elszalasztottunk, de ezt nem kéne.
Nem, ebben maximálisan, de eddig is mindenben, de ebben aztán különösen, tehát hogy ez a kívül tágasabbnak az érzete, és az, hogy megismerhető, valamennyire megismerhető a világ, nem azért, mert be akarom venni, hanem egész egyszerűen azért, mert koordinátákat akarok magamnak letenni, meg a körülöttem élőknek, és valóban pontosan ez a kelet-nyugat-észak-dél közötti röpködés, és az azonosságok, és a különbözőségek csodálata. Valószínűleg, hogy igen, ez a mi generációs kihívásunk, hogy ebben lehet előjárónak, vagy úttörőnek lenni, hogy ebben lehet otthon lenni, a, nem tudom, a Tarlabasi és mondjuk a Campo dei Fiori között ingázva, vagy nem, tehát, hogy elképesztő, tágas és gyönyörű a világ, és pontosan ez ami elmos ezeket a valahova tartozás, mint értékközpontú, vagy a valamilyen etnikumba való születés, mint értékközpontú rendszereket, amelyek azért most így elkezdtek a fejünk fölött elég erősen nyomasztani bennünket, és hát remélhetőleg ez még így tud maradni, tehát hogy ilyen tágas tud maradni a világ, és ezzel együtt otthonos.
Amíg ezt meséled, addig mondjuk el, hogy a Marosvásárhelyi könyvásáron a regényedet elkapkodták, és valószínűleg ebből az is benne van, hogy a mi lányunk van, a mi lányunk vagy, a mi történeteinket keresik. Szerinted hogy fognak szembesülni, vagy hogy lehet szembesülni egy ilyen elszakadás történettel?
Nem tudom, ezen próbál. Engem meglepett egyébként, mert én azt gondoltam, hogy hát jó, most van ez a könyv, és akkor ideje lenne más dolgokra koncentrálni, és ezt ilyen nagyon becsületesen végig fogjuk csinálni a programokat a Márton Evelinnel és Seyfert Natáliával, és baromi érdekeseket fogunk majd értekezni a női prózáról, meg a női testről. És tényleg meglepett az, hogy az utcán megállítottak az emberek dedikáltatni. Folyamatosan ott volt bennem egy szemérem, hogy én ezt mondjam dedikálás közben, hogy de ez nagyon durva könyv. Tehát, hogy fölhívjam erre a figyelmet, hogy ebben lesznek olyan dolgok, amit gyakorlatilag megóvtam volna.
De meg kell óvni?
Nem, közben meg nem, de olyan rossz érzés nem, tehát hogy az ember így gyerekké válik, vagy én gyerekké válok ebben a történetben, hogy akkor odalép hozzám egy általam sokra tartott korban előbbre járó ember, és féltem attól, hogy hogyan fogja olvasni mondjuk azokat a szexussal kapcsolatos részeket, amik számomra a hatalomról szólnak, és a szexus a metaforája a hatalmi szerkezeteknek, de hogy akkor azért, mert egyben beszél a narrátor, vajon nem lesz ebből referencialitás, vagy úgy olvasod,
ez
én vagyok, és én biztos az én életemről szól. Ebben ilyen nagyon szemérmes vagyok, és nagyon-nagyon féltem az embereket, és hát de közel nem tudom megóvni ettől szembesüléstől.
Borítsuk még egy kicsit ki azt a Billit, mert mi, amikor erre a beszélgetésre készültünk, akkor nagyon sokat beszéltünk a MeToo kampányról, és hát ez a Marosvásárhelyi Rádiónak egy kiemelt tartalma, és ahol érjük, ott piszkáljuk a témát. Tegyük hozzá, hogy nem volt még konkrét zaklatási eset, amit itt tártunk volna föl. Az is vita a szerkesztőségben, hogy ezt kell-e konkrét eseteken keresztül feltárni, jót teszünk-e a megértésnek elsősorban és az áldozatoknak. És amikor ez a beszélgetés zajlott, akkor bizony sokat beszéltünk arról, hogy egy ilyen zárt közösségben hogy lehet az egymás gyengeségeit, hazugságait, elégtelenségeit kezelni. Mert ha tapintatosan tovább megyünk, biccentünk, és nem mondjuk el, hogy hát ez a könyv, kérem, azért van, hogy tessék belenézni a tükörbe, akkor nem biztos, hogy változik valami, vagy nem tudom, mi kell a változáshoz.
Innen visszatekintve, és innen előre tekintve azt gondolom, hogy egy nagyon erős a tabu döntés kell arról, hogy merjenek nők megszólalni arról, hogy mi jó nekik, hol vannak az ő határaik, hol vannak azok a határok, amiket az anyáik nem rajzoltak föl nekik, mert az anyák is elfogadtatták, hogy egy ilyen zárt társadalomban, ahol egyébként öntörvényű közösségek vannak, ahol egyébként bocsánatos bűn az, hogyha valakinek benyúlnak a lábak közé, mert és amíg nem történt erőszak, addig nincsen semmi gond.
És ha történt, se biztos, hogy kiderül.
Igen, és nem biztos, hogy nem te vagy a hibás lányom, lám, mekkora szoknyát vettél, és mekkora dekoltázsod. Tehát addig, amíg az anyák nem, és ezek már mi vagyunk, ezek az anyák, a mi generációnk, nem készítjük föl ezeket a gyerekeket és ezeket a generációkat, és a férfiaknak is egyébként megrajzolni az apák részéről és az anyák részéről. Én azt gondolom, egyébként az anyának ez a rettenetes nagy teher adódik a mi generációnkban, hogy mi már rálátunk arra, hogy mit kell egy fiúgyermeken is dolgozni azért, hogy ne legyen egy abuzőr, egy erőszaktevő, és az most az erőszaktevőt nem mindenféle szempontból, a hatalommal való visszaélésnek minden formáját én erőszaknak gondolom. Míg a velünk egyivású férfiak még, velünk egyivású férfiak még jócskán benne tapicskolnak ezekben a viselkedési mintákban, részesei ennek a nagyon elnyomó férfi társadalomnak nagyon-nagyon kevesen tudnak ebből kilépni és rálátni magukra.
Miért van ez a fáziskülönbség? Azt mondod, hogy mi nők, nem vagyok biztos benne, hogy mi valóban ennyire helyén kezelnénk a dolgokat, de legyen neked igazad, és a férfiak pedig le vannak maradva.
Hát nekik kényelmesebb, nem? De egész egyszerűen miért várnánk el valakitől, hogy egy kényelmi pozícióból kilépjen?
Nem, én azt hiszem, hogy az egész abúzus problémát leegyszerűsítjük, hogyha azt gondoljuk, hogy az ott a tettesnek is kényelmes és jó. Tehát, hogy én azt gondolom, háborús tapasztalatok, hogy a háború kitermeli a maga szörnyetegeit, és a civil, a béke, az kitermeli a maga abuzőrjeit, de hogy ez egy termelési munka, egy mechanika, amiben emberi lények, lelkek kerülnek bele, és aztán vagy áldozatként, vagy tettesként jönnek be. És ezzel én nem mentem fel az elkövetőt, azzal a szokásos, gyakran hallott megállapítással, hogy minden tettes egyszer áldozat volt. Egyszerűen csak szeretném látni ezt a folyamatot.
Hogy, ha jól értem, az a kérdés, hogy egyébként egy férfi hol mondhatná azt egy ilyen helyzetben, hogy kiszáll ebből, vagy hol állíthatna meg valamit, hogy ez hogyan alakul?
Hogy él együtt például azzal, hogy abuzőrrel vált, hogy mi történt vele az alatt, amíg idáig jutott, hogyan él tovább, hogyan kezeli botrányok. Egyik nagy kérdése, hogy rendben van, hogy szembesítünk, de mi jön azután?
Igen.
Ha nem akarunk a leszámolásra, vagy megtorlásra válaszolni, akkor kellene legyen valami leszállópálya, vagy...
Hát nézd, az eddigi tapasztalat a MeToo kampányban, és te most beszéltél a háborús tapasztalatokról, hogy azért minden erőszak, vagy a legtöbb erőszak, amit nem egy szörnyeteg követel, tehát egy betegem elme, az valami magasztosabb cél érdekében történik. A jó előadás, a nagy regény, a fantasztikus rendszer, a csodálatos doktrina, vagy ideológia, amiért hát becsúszott, ez egy baki volt, de becsúszott, de tehát ez a kicsit ilyen rosszul értelmezett machiavellisztikus dolog, hogy hát beáldozódott most ez a kislány, vagy gyerek is, vagy bárki. És nekem ez a gusztustalan, tehát hogy egész egyszerűen mindig tolunk magunk előtt valamit, ami fontosabb, mint az, hogy hogyan élünk egymás között, és egymással. Ez a szent cél az, ami pajsként van, és ami tulajdonképpen gyakorlatilag, mert tényleg oda jutottunk az összes ideológiával, hogy mindig csak pajsként van, ami mögé elbújunk, egy soha nem, el nem érendő dolog. Én ebben látom ennek a hazugságát.
Te említetted a délszláv háborúval párhuzamosan a ruandai mészárlást, tehát hogy ha valahol klasszikusan lehet látni, hogy valakikből hogy lesz tömeggyilkos, akkor az esemény sor az erre klasszikusan jó, mert ott látszik, hogy a propaganda, az agymosás, a szisztematikus, jól felépített gyűlöletkelt, és hogyan csinál patológikus sorozatgyilkosokat emberek tömegéből, akik macsetével mészárolják le a legjobb barátaikat és szomszédaikat. De ha most egy kicsit közelebb jövünk az időbe, hogyha az ISIS, vagy az iszlám állam kötelékében harcoló kamasz fiúk történetét nézzük át, akkor azt látjuk, hogy ők is egy ilyen típusú személyiség romboló mechanizmusba kerülnek bele. Nem tudok mást mondani, nagyon szörnyen hangzik, de vállalom, hogy az a 13-14 éves fiú, aki gyilkológépként bedrogozva gyilkol az iszlám állam kötelékébe, ő maga is.
Abszolút áldozat, ezt kimondom én helyetted. Áldozat, persze. Tehát, hogy itt mindig a legnagyobb felelőssége mindig annak van, aki fölülről ezt látja és irányítani tudja. És bocsánat, de akkor ezekben a kicsi zárt rendszerekben is mindig van egy tanszékvezető, egy színigazgató, egy producer, mint ahogy ugye producer felül, tehát felülről bomlott ez ki ez a történet, és én arra vagyok kíváncsi, hogy meddig tud lemenni, hiszen az, hogy a jéghegy csúcsa ott megkapirgálódott és olvadni kezdett, az egy dolog, de a társadalom alapjaiban bűzlik ez a dolog. De aki irányítani tudja, és aki ennek gátat tud szabni, hát belső rendszabályzatokkal is meg lehet ezt oldani, bár ez már nekem olyan borzalmas, amikor látom ezeket jött aki, hogy akkor aláírjuk, és hogy ide kell eljutni a világnak, hogy szabályozzuk azt, hogy honnan kezdődik az erőszak és az áldozat. De mégiscsak azt gondolom, hogy azok, akik vezető szerepben vannak, hatalmi pozícióban tudnak tenni ez ellen.
Egy kicsit úgy érzékelem, hogy ez az egész eseménysor, amit az utóbbi hetekben MeToo kampányként látunk, ez nem is az áldozatvédelemről, nem is a leleprezésről szól, hanem ennek a világméretű feszültségnek, ennek az anger-nek a megnyilvánulása, ami gyűlik, és meglepő módon nem ott robbant, ahol szexrabszolgaként tartanak nők százait fogva, hanem a nyugodt, higgadt, egyébként jól fizetett középosztálybeli nők között.
Igen, de nekik van hangjuk. Tehát a szexrabszolgaként dolgoztatott nőknek nincsen hangja, valószínűleg bezárva élnek valahol. Noha bizonyára vannak mellettük szociális munkások, akik látogathatják, ilyen, most a Munk Veronikának volt ez a Kéj utca nevű könyve, amiben döbbenetesen értesültem arról, hogy micsoda védőháló van a Németországban szexmunkásként dolgozó bizonyos városokban például, tehát hogy micsoda védőháló van a nők körül, amit persze, tehát hogy ebben nekem nincsen morális véleményem ebben az egészben, de nem akarom azt mondani, hogy ez de jó, de ahhoz képest mégiscsak jó, hogy hogyan dolgoztatnak szexrabszolgaként más nőket. De nekik ki a szócsővük, hanem az a celeb, aki kiáll, és azt mondja, hogy akkor én most leleplezem a világnak ezt a részét, és megadva azt a lehetőséget, hogy mint egy ilyen megkarcolt kürtőben így kitör a láva, tehát így beomlik az egész hegy.
Neked legyen igazad, hogy ez egy kollektív és globális felelősségvállalás, és eljutunk majd minél szélesebb körökig, és minél nagyobb áldozatokig, és védelmet is tudunk nekik biztosítani a női szolidaritás jegyében. Ma este könyvbemutató Marosvásárhelyen lesz egy kiállítás is, ezt elmondjuk, vagy ha tartsuk meglepetésként?
Defense Sarajevo a címe, és a többi szerintem legyen meglepi.